46. fejezet. Az elnök titkárnője bekísérte a tanácsterembe Mr. és Mrs. Moncrieffet. Elnök úr pillanatokon belül itt lesz, mondta, parancsolnak addig kávét, teját. Nem, köszönjük, felelte Margaret, a férje pedig elkezdett föl alá járkálni. Margaret leült a hosszú, tölgyfa asztal körül elhelyezett, otthonos légkört teremteni hivatott, 16, Charles Rennie McIntosh szék egyikére. A halvány Wedgwood kékre festett falakat szinte teljesen beborították a bank korábbi elnökeinek életnagyságú portréi, a stabilitás és a gazdagság képzetét keltve. Margaret nem mondott semmit, amíg a titkárnőbe nem csukta maga mögött az ajtót.
Higgadj le, Hugo, szólt rá ekkor a férjére. Az hiányzik a legkevésbé, hogy az elnök a bizonytalanság jeleit lássa rajtunk. Gyere, ülj le!
Ez... Mind nagyon szép öreg lány, mondta tovább járkálva Hugo, de ne felejtsd el, hogy a jövőnk múlik ennek a találkozónak a kimenetelén.
Annál inkább viselkedj nyugodtan és racionálisan, olyan benyomást kell keltened, mint aki a jogos tulajdonáért jött.
Ekkor a terem távolabbi végében kinyílt az ajtó. A belépő, idős úriember ezüst sétabotra támaszkodott, de hajlott hát a dacára egész lényéből, olyan tekintély áradt, hogy senki sem kételkedhetett abban, hogy ő a bank elnöke. Jó napot kívánok, Mr. és Mrs. Moncrieff, üdvözölte őket, és mindkettejükkel kezet fogott. Pierre de Coubertin vagyok, és örömömre szolgál, hogy megismerhetem önöket. Tökéletes angolsággal beszélt, a legcsekélyebb idegenes akcentus nélkül. Helyet foglalt az asztal fönn egy másik idős úriember portréja alatt, aki a hatalmas ősz bajusztól eltekintve akár az ő tükörképe is lehetett volna. Miben lehetek a segítségükre?
Elég egyszerű ügyről van szó, mondta Hugo. Azért jöttem, hogy átvegyem az apám által rám hagyott örökséget.
A bankelnök arca szeme nem árult el, hogy tudná, kiről van szó. Megkérdezhetem a néhai édesapja nevét?
Sir Alexander Moncrieff.
És miből gondolja, hogy az édesapja kapcsolatban állt bankunkkal?
A családban ez nem volt titok, felelte Hugo. A fivéremnek, Angusnek és nekem is több alkalommal említette, hogy ő az önök ügyfele, és többek között önök őrzik az egyedi bélyeggyűjteményét is.
Van az állítását alátámasztó bizonyítéka?
Nincs, felelte Hugo. Az édesapám országunk adó törvényei miatt nem tartotta volna szerencsésnek, ha ennek írásos nyoma maradna, de biztosított engem afelől, hogy ön tisztában van a helyzettel.
Értem, mondta de Coubertin. Akkor talán megadta önnek a számlaszámát is?
Nem adta meg,
felelte Hugo, és kiütköztek rajta a türelmetlenség első apró jelei.
De... A család ügyvédje eligazított a jogi helyzetemmel kapcsolatban, és biztosított afelől, hogy a fivérem halála után én vagyok édesapánk egyedüli örököse. Ezért önnek nincs más választása, mint hogy kiadja nekem azt, ami törvényesen engem illet.
Könnyen lehet, hogy így van, hagyta helyben Coubertin, de köteles vagyok megkérdezni, hogy van-e az ön birtokában az állítását igazoló dokumentum.
Igen, van,
felelte Hugo, és az asztalra helyezte az aktatáskáját. Kipattintotta a zárat, és odatolta a bankelnök elé a Sotheby's árverésén előző nap vásárolt borítékot.
Ezt hagyta rám az édesapám.
Coubertin vizsgálgatta egy darabig a saját nagyapjának címzett borítékot. Lenyűgöző, mondta végül, de nem bizonyítja, hogy az önök édesapjának számlája volt bankunknál. Talán bölcs dolog lenne, ha ezen a ponton megbizonyosodnék afelől, hogy valóban ügyfeleink között tudhattuk őt. Ha megbocsátanak egy pillanatra, azzal az öreg ember lassan fölegyenesedett, majd mélyen meghajolt és kiment a teremből.
Nagyon jól tudja, hogy apád a bank ügyfele volt, de valami okból időt akar nyerni, mondta Margaret.
Jó reggelt, Sir Nicholas, mondta Fraser Munro, és fölállt az íróasztala mögött. Bízom benne, hogy kellemesen utazott.
Talán még kényelmesebb lett volna az utam, ha nem gyötör a fájdalmas tudat, hogy az nagybátyám Genfben éppen meg akar szabadítani az örökségemtől. Ha? Ne nyugtalankodjék, mondta Monroe. Tapasztalataim szerint a svájci bankároknak nem szokásuk elsietett döntéseket hozni, úgyhogy időben oda fogunk érni Genfbe. Egyelőre azonban ennél sürgetőbb ügyekkel vagyunk kénytelenek foglalkozni, amelyek a mi házunk táján merültek föl. Ez lenne az a probléma, amelyről nem akart telefonon értekezni? Kérdezte Danny. Pontosan, felelte az ügyvéd, és attól tartok, ezúttal sem közölhetek önnel örömhírt. A nagybátyja ugyanis most azt állítja, hogy az ön nagyapja mindössze néhány héttel a halála előtt írt egy második végrendeletet, amelyben kizárja önt az örökségből, és az édesapjára hagyja az egész birtokot. Van példánya ebből a végrendeletből? Kérdezte Danny. Van, felelte Monroe. De nem értem be az átfaxolt példánnyal. Edinburghbe utaztam, és fölkerestem Mr. Desmond Galbraith az irodájában, hogy megvizsgálhassam az eredetit is. És milyen következtetése jutott? Először is összevetettem a nagyapja kézjegyét az eredeti végrendeleten látható aláírással. És Danny igyekezett nyugodtan beszélni. Nem győzött meg minden kétséget kizáróan, de tény, hogy ha hamisították az aláírását, akkor átkozottul jól csinálták, felelte Monroe. Gyors vizsgálatom során nem találtam kivetni valót a papírban, és a szalagban sem. Úgy tűnt, ugyanolyan típusúak, mint amilyet a nagyapja az első végrendeletéhez használt. Tud még ennél is rosszabb hírt mondani? Attól tartok, igen, felelte Monroe. Mr. Galbraith említett egy levelet is, amelyet az ön nagyapja állítólag röviddel a halála előtt írt az édesapjának. És ön beletekinthetett ebbe a levélbe is? Igen. Írógéppel írták, ami meglepett, mert az ön nagyapja mindig kézzel írta a leveleit, nem bízott a gépekben. Az írógépről az volt a véleménye, hogy ez az újmódi találmány a szép kézírás halálát fogja jelenteni. És mi állt a levélben? Kérdezte Danny. Az, hogy a nagyapja úgy döntött, kizárja önt az örökségből, és ennek megfelelően új végrendeletet írt, amelyben mindent az ön édesapjára hagy. Ez különösen ügyes húzás. Ügyes? Igen. Ha ugyanis a nagyapja megosztja a birtokot a két fia között, az gyanút kelthetett volna, hiszen sokan tudták, hogy Hugóval már évek óta nem voltak beszélő viszonyban. Így viszont mégis Hugó bácsié lesz minden, mert apám ráhagyta minden vagyonát. Ön azonban azt mondta, ügyes. Tehát kételjei vannak arra vonatkozóan, hogy valóban a nagyapám írta-e azt a levelet? Bizony, kételjeim vannak, felelte Monroe, és nem is csak azért, mert géppel írták. Az is gyanús volt, hogy a nagyapja személyes levélpapírjait használták ugyan, de valami rejtélyes okból az első oldalt gépelték, a másodikon pedig egyetlen kézzel írt mondat állt. Ez az én személyes kívánságom, és bízom benne, hogy ti ketten gondoskodtok annak betű szerinti végrehajtásáról. Szerető apátok, Alexander Moncrief. Az első géppel írott oldal részletesen kifejti a nagyapja óhaját, a második lapon olvasható kézzel írott szöveg pedig szóról szóra megegyezik az első végrendelethez csatolt rövid levélkével. Roppant érdekes egybeesés. Ez nyilván már önmagában is elegendő bizonyíték arra, hogy attól tartok, nem, mondta Monroe. Minden okunk megvan ugyanazt feltételezni, hogy a levél hamisítvány, viszont tény, hogy a nagyapja személyes levélpapírjára írták, stimmel az írógép típusa, és a második oldalon látható kézírás vitathatatlanul a nagyapjáé. Kétlem, hogy lenne az országban olyan bíróság, amelyik helyt adna a keresetünknek, és ha ez nem lenne elég, folytatta Monroe, a nagybátyja tegnap eljuttatott hozzám egy birtokháborítási végzést. Birtokháborítás, csodálkozott Danny. Nem éri be azzal, hogy immár a skóciai birtok és a londoni ház jogos örökösének mondja magát, hanem azt is követeli, hogy ön 30 napon belül ürítse ki az utóbbi ingatlant, ellenkező esetben bírósági végzéssel a kezében, az azon a környéken jellemző összegű lakbért fogja követelni öntől addig a napig visszamenőleg, amikor birtokba vette a házat. Tehát elvesztettem mindent, summázta a hallottakat Danny.
Nem egészen, mondta Monroe, elismerem, hogy a hazai fronton kissé víggasztalanul festenek a dolgok. Genfben azonban más lehet a helyzet, hiszen a kulcs még az ön birtokában van. Gyanítom, hogy a bank nem szívesen ad ki semmit a nagyapja a hagyatékából olyan embernek, aki nem tudja bemutatni azt a kulcsot. Az ügyvéd rövid szünet után folytatta. Egy valamiben biztos vagyok. Ha az ön nagyapja kerül hasonló helyzetben, nem törődött volna bele a dologba egykönnyen.
Én sem törődnék bele, mondta Danny, ha rendelkeznék olyan anyagi eszközökkel, amelyek birtokában fölvehetném a harcot Hugo bácsival. A helyzet azonban az, hogy hiába árverezték el sikeresen a borítékot, így is csak hetek kérdése, hogy a bácsikám a szép számú egyéb per mellett a nyakamba zúdíthasson egy csőd eljárást is.
Mr. Monroe most először mosolyodott el. Tisztában vagyok ezzel a problémával, Sir Nicholas, ezért tegnap délután a tulajdonos társaimmal megvitattuk, mit tehetnénk. Az ügyvéd köhintett egyet. Ez az egységes álláspont alakult ki, hogy szakítunk egy régi szokásunkkal, és az ügy megnyugtató lezárásáig nem nyújtunk be önnek több számlát.
Amennyiben viszont az ügy elbukik a bíróságon, és biztosíthatom önt, Mr. Monroe, hogy az ilyesmiben van némi tapasztalatom, akkor én örök időkre adósuk maradok.
Amennyiben elbukunk, nyomta meg a szót Monroe, nem nyújtunk be számlát, mert az irodánk örök időkre adósa az ön nagyapjának. A bankelnök pár perc múlva visszajött, és elfoglalta helyét leendő ügyfeleivel szemben.
Mr. Moncrief, kezdte mosolyogva. Meggyőzöttem róla, hogy Sir Alexander valóban bankunk ügyfele volt. Most már csak arról kell megbizonyosodnunk, hogy ön valóban a vagyona egyedüli örököse. Be tudom mutatni a szükséges dokumentumokat, jelentette ki maga biztosan Hugo.
Először is megkérdezhetném, hogy van-e önnél útlevél, Mr. Moncrief?
Igen, van,
felelte Hugo, kinyitotta az aktatáskáját, elővette az útlevelét és átnyújtotta Coubertinnek. A bankelnök a leghátsó oldalra lapozott. Megnézte Hugo fényképét, majd visszaadta az útlevelet. És az édesapja halotti anyakönyvi kivonatát láthatnám? Kérdezte.
Igen,
felelte Hugo, és azt is előhalászta a táskájából. A bankelnök ezt az okmányt már alaposabban megvizsgálta, majd bólintott és visszaadta. Itt van a fivére halotti anyakönyvi kivonata is? Hugo odaadta a harmadik dokumentumot is, amelyet Coubertin szintén tüzetesen áttanulmányozott, mielőtt visszaadta volna. Látnom kell még a fivére végrendeletét, amelyben önre hagyja a vagyona nagy részét. Hugo átadta azt is, és gondolatban kipipált egy újabb tételt a Galbraith által összeállított listán. Coubertin egy ideig szótlanul vizsgálgatta Angus Moncrief végrendeletét. Úgy tűnik, ez is rendben van, mondta végül. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy az édes apja végrendelete is itt van-e önnél.
Nem csupán a halála előtt 6 héttel keletkezett vég akaratát tudom bemutatni, mondta Hugo, hanem birtokomban van az ahhoz csatolt levél is, amelyet Angus fivéremnek és nekem írt.
Oda csúsztatta mindkét dokumentumot Coubertin elé, de a bankelnök rájuk sem pillantott. Végezetül meg kell kérdeznem öntől, Mr. Moncrief, hogy volt-e az édesapja hagyatékában egy kulcs?
Hugo habozott.
Természetesen volt, szólt közben most először Margaret, de sajnálatos módon elveszett, pedig az évek során számos alkalommal láttam. Egy kisméretű, ezüstszínű kulcsról van szó, és ha jól emlékszem, rá van nyomtatva egy szám.
És emlékszik esetleg erre a számra, Mrs. Moncrief? Kérdezte a bankelnök.
Sajnos nem, vallotta be Margaret.
Ez esetben bizonyára megértik, hogy bankunk komoly dilemma előtt áll, mondta Coubertin. Beláthatják, hogy a kulcs hiányában igen kellemetlen helyzetben vagyunk. Megkérem azonban az egyik szakértőnket, folytatta, mielőtt Margaret közbeszólhatott volna, hogy vizsgálja meg a végrendeletet, bizonyára tudják, hogy az ilyen körülmények között ez általános gyakorlat. Amennyiben a szakértőnk valódinak minősíti a végrendeletet, átadjuk önöknek, Sir Alexander, nálunk őrzött vagyontárgyait.
És meddig fog tartani ez a vizsgálat?
Kérdezte Hugo, aki jól tudta, hogy Nicknek alig hatart sokáig kideríteni, hova utaztak és milyen szándékkal. Egy, legfőjebb másfél napig, felelte a bankelnök.
Mikor jöjjünk vissza? Kérdezte Margaret.
A biztonság kedvéért mondjuk azt, hogy holnap délután 3 órakor.
Köszönjük, mondta Margaret.
Várjuk az újbóli találkozást. Coubertin kikísérte Mr. és Mrs. Moncrieffet. A kijáratig már csak az időjárásról esett szó köztük.
Helyet foglaltam önnek a British Airways barcelonai járatára, első osztályra, mondta Beth. A gép a Heathrowról indul vasárnap este, a szállása az Arts Hotelben lesz.
Ezzel átadott a főnökének egy dossziét, amely tartalmazta az utazáshoz szükséges valamennyi dokumentumot, beleértve az ajánlott éttermek listáját és egy barcelonai úti kalauzt.
A konferencia megnyitó beszédét hétfő reggel 9-kor tartja a társaság nemzetközi elnöke Dick Sherwood. Ön a másik 7 alelnökkel együtt az emelvényen fog ülni. A szervezők azt kérik, hogy 8:45-ig foglalja el a helyét.
Milyen messze van a konferencia központtól a szálloda? Kérdezte Mr. Thomas.
Ott van mindjárt szemben, mondta Beth. Segíthetek még valamiben?
Már csak egy kérdésem van, felelte Mr. Thomas. Nem volna kedve velem tartani? Bethnek még nem sokszor okozott meglepetést a főnöke, de most sikerült.
Mindig is szerettem volna eljutni Barcelonába, vallotta be.
Hát akkor itt a kiváló alkalom, mosolygott rá kedvesen Mr. Thomas.
De el tud majd látni feladattal a konferencia idejére, kérdezte Beth.
Először is gondja lehetne rá, hogy időben ott legyek hétfő reggel. Beth erre nem mondott semmit. Igazából úgy gondoltam, hogy a változatosság kedvéért lazíthatna egy kicsit, folytatta Mr. Thomas. Elmehetnénk operába, gyönyörködhetnénk a Tissen gyűjteményben, megnézhetnénk Picasso korai műveit, Miró szülőhelyét, és amint hallom, az ottani ételek...
Hirtelen belenyilalt, mit mondott egyszer Danny.
Biztos te is észrevetted, hogy Mr. Thomas oda van, érted?
Beth arcára mosolyt csalt az emlék. Nagyon kedves öntől, Mr. Thomas, de azt hiszem jobb lenne, ha itt maradnék, hogy ne legyen fennakadás a távollétében.
Beth, mondta hátradőlve, karját keresztbe fonva Mr. Thomas. Maga szép, okos fiatal nő. Nem gondolja, hogy Danny is azt akarná, hogy néha jól érezze magát egy kicsit? Isten a tudója, hogy igazán megérdemelné.
Igazán nagyon figyelmes, Mr. Thomas, de még nem állok készen arra, hogy...
Megértem, mondta Mr. Thomas. Természetesen megértem, és örömmel megvárom, amíg készen áll majd rá. Nem tudom, miben rejlett Danny varázsereje, így még nem tudtam kiszámítani azt sem, mennyiért biztosíthatnám be magát ellene.
Beth elnevette magát. Ő olyan, mint az opera, a galériák, meg a legnemesebb bor együtt, felelte. De akkor még mindig nem jutott el Danny Cartwright lényegéig.
Nem áll szándékomban feladni, mondta Mr. Thomas. Talán majd jövőre kísértésbe hozhatom, akkor ugyanis Rómában rendezik az éves konferenciát, és én leszek a soros elnök.
Caravaggio,
sóhajtott fel Beth. Caravaggio, ismételte értetlen arccal Mr. Thomas.
Dannyvel úgy terveztük, Saint-Tropez-be utazunk nászútra, amíg a cellatársa Nick Moncrief meg nem ismertette Caravaggioval. Danny egyik utolsó ígérete a halála előtt, Bethnek soha nem jött a szájára az öngyilkosság szó, az volt, hogy elvisz Rómába, és engem is bemutat Signor Caravaggio-nak.
Akkor semmi esélyem, igaz? Mondta a főnök, Beth nem felelt. Danny és Mr. Munro gépe aznap este szállt le a Genfi reptéren. Miután átestek a vánvizsgálaton, Danny fogott egy taxit. A városba vezető rövid út az óvárosban, a Székesegyház közelében lévő Hotel Le Armours előtt ért véget. Ezt a szállodát ajánlotta a taxis. Munro még otthonról fölhívta Coubertint. Abban maradtak, hogy a bankelnök másnap reggel 10-kor fogadja őket. Dannynek egyre inkább az volt a benyomása, hogy az idős ügyvéd igencsak elemében érzi magát. A vacsoránál Mr. Monroe Dannynek egy pillanatig sem fordult meg a fejében, hogy Frasernek szólítsa, elmondta Sir Nicholasnak, hogy várhatóan milyen dokumentumokat kérnek majd tőlük a másnapi találkozón. Hiányzik ezek közül valami? Kérdezte Danny. Természetesen nem, felelte Monroe, feltéve, hogy nem felejtette otthon a kulcsot. Hugo felvette az ágy melletti asztalkán lévő telefont.
Igen!
Reggel az első vonattal elutazott Edinburghbe, onnan pedig Dumbroadba, mondta egy hang.
Nyilván Monroehoz ment.
Déli 12-kor tartottak megbeszélést.
És utána visszament Londonba?
Nem. Együtt jöttek el Monroe irodájából, kocsival kimentek a reptérre, és felszálltak egy British Airways gépre. Egy órája kellett leszállniuk Genfben.
Maga is ott volt azon a gépen?
Nem, felelte a hang.
És miért nem?
Vonta kérdőre Hugo. Mert nem volt nálam az útlevelem. Hugo letette a telefont, és a feleségére nézett, aki mélyen aludt. Úgy döntött, nem ébreszti föl. 47. fejezet. Danny ébren hevert az ágyán, és ingatag helyzetén töprengett. Ahelyett, hogy legyőzte volna ellenségeit, újabbakat szerzett magának, akik szintén térdre akarják kényszeríteni. Korán fölkelt, lezuhanyozott, felöltözött, és lement a reggeliző terembe. Monroe-t már ott találta az egyik sarokasztalnál, irathalmokkal felszerelkezve. Az ügyvéd a következő 40 percben átvette a kérdéseket, amelyekre szerinte Coubertintől számítani lehetett. Danny azonban egy idő után már nem tudott figyelni rá, mert belépett a szálloda egyik vendége, és egyenesen az ablaknál lévő asztal felé indult, ahonnan remek kilátás nyílt a székesegyházra. Nyilván ezt a helyet is az ő számára tartották fenn. Tehát, ha Coubertin ezt a kérdést teszi föl önnek, Sir Nicholas, mit fog válaszolni? Kérdezte Monroe. Azt hiszem, velünk reggelizik a világ első számú bélyeggyűjtője, suttogta Danny. Tehát körünkben tartózkodik az ön barátja, Mr. Gene Hunsaker? Úgy bizony, személyesen. Nem hiszem, hogy véletlen lenne, hogy egyszerre jöttünk Genfbe. Biztos, hogy nem az, mondta Monroe, és bizonyára tud a nagybátyjáról is. Most mit csináljak? Kérdezte Danny. Egyelőre nem sokat tehet, felelte Monroe. Hunsaker ott köröz majd önök fölött, mint a keselyű, amíg ki nem deríti, melyikük a gyűjtemény fölkent törvényes örököse. Akkor aztán lecsap. Kissé túlsúlyos keselyű, jegyezte meg Danny, de értem, mire gondol. Mit mondjak neki, ha kérdezősködni kezd? Amíg nem beszéltünk Coubertinnel, ne mondjon semmit. De Hunsaker legutóbb segítőkésznek és barátságosnak látszott. Egyértelmű, hogy nem kedveli Hugót, és jobban szeretne velem tárgyalni. Ne áltassa magát. Hunsaker bárkivel örömmel köt üzletet, akit Coubertin a gyűjtemény törvényes örökösének minősít. Valószínűleg már tett is ajánlatot a nagybátyjának. Azzal Monroe fölállt, és Hunsakerre rá sem pillantva elhagyta az ebédlőt. Danny utána ment az előcsarnokba. Mennyi idő alatt jutunk el taxival a Banque de Coubertinhez? Kérdezte a recepcióstól Monroe. A forgalomtól függően 3-4 perc alatt hangzott a felelet, és gyalog 3 perc alatt. Halk kopogás hallatszott. Szobaszerviz, mondta a pincér, mielőtt belépett volna. Fölállította a szoba közepén a kis reggeliző asztalt, és letette egy tányérre a Daily Telegraphot is. Margaret Moncriefnél ugyanis ez az egyetlen újság jöhetett szóba, ha valahol nem lehetett Scotchment kapni. Hugo aláírta a reggeli számlát, Margaret pedig helyet foglalt az asztalnál, és kitöltötte a kávét.
Gondolod, hogy a kulcs nélkül is kiadják? Kérdezte Hugo.
Ha meggyőződnek róla, hogy a végrendelet valódi, nem lesz más választásuk, mondta Margaret. Ha csak nem akarnak hosszú bírósági csatározásba bonyolodni. De mivel a svájci bankár első számú alapelve a névtelenség, ezt minden áron el akarják majd kerülni.
A végrendeletben nem találhatnak semmi gyanúsat, mondta Hugo.
Ez esetben lefogadom, hogy ma estére kezünkben lesz az apád bélyeggyűjteménye. Akkor pedig már nem lesz más dolgod, mint megállapodni Hunsakerrel az árban. Mivel apád temetésén már felajánlott 40 millió dollárt, biztos vagyok benne, hogy elmegy 50-ig. Tulajdonképpen már utasítottam is Galbraith, hogy szövegezzen meg egy szerződést ezzel az összeggel.
Már csak az eladó neve kérdéses, mondta Hugo, mert Nick már nyilván rájött, miért vagyunk itt.
De nem tehet az ügyben semmit, amíg Angliában van, mondta Margaret.
Semmi nem akadályozhatja meg, hogy fölüljön a következő gépre. Azt sem lepne meg, ha már itt is lenne.
Hugo nem akarta bevallani, hogy tudja, hogy Nick már Genfben van. Úgy látszik, elfelejtetted, hogy a próbaidő alatt nem utazhat külföldre.
Én az ő helyében 50 millió dollárért vállalnám ezt a kockázatot, mondta Hugo.
Te talán igen, felelte Margaret. De Nick soha nem tagadná meg a kapott parancsot. És ha meg is tenné, Cobertinnek elég lenne egyetlen telefon, hogy eldöntse, melyik Moncrieffet akarja ügyfelei között tudni, azt, aki perrel fenyegeti, vagy azt, aki 4 évre börtönbe vonul. Danny és Fraser Munro a megbeszélt időpontnál pár perccel korábban érkezett meg a bankba, de az elnök titkárnője már várta őket a recepción, bevezette őket a tanásterembe, majd miután leültek, megkérdeztek, kérnek-e egy csésze angol teát.
Ó, az önök angol teájából inkább nem kérek, köszönöm,
felelte kedves mosolyjal Mr. Munro. Danny csak találgatni tudta, hogy a nő értette egy szót is abból, amit a skót ügyvéd mondott, a sajátos humoráról nem is beszélve. 2 kávét kérünk, mondta Danny. A nő rájuk mosolygott és kiment. Danny éppen a modern kori olimpiai játékok alapítójának portériában gyönyörködött, amikor nyílt az ajtó, és belépett a bárói cím jelenlegi birtokosa.
Jó reggelt, Sir Nicholas, mondta, majd odalépett Mr. Munrohoz, és kezet nyújtott neki.
Nem, én Fraser Munro vagyok, Sir Nicholas jogi képviselője.
Elnézést kérek, mondta zavarát rosszul leplezve az idős bankelnök.
Félszeg mosolyan rázott kezet Dannyvel. Elnézést kérek, ismételte.
Nem tesz semmit, báró úr, mondta Danny. Érthető tévedés.
Cobertin kissé meghajolt. Ön hozzám hasonlóan egy nagy ember unokája. Helyjel kínálta Sir Nicholas-t és Mr. Munrót a tárgyalóasztalnál. Miben lehetek a szolgálatukra, kérdezte.
Az a megtiszteltetés ért, hogy a néhai Sir Alexander Moncrief jogi képviselője lehettem, mondta Munro. Jelenleg pedig Sir Nicholas-t látom el jogi tanácsokkal. Cobertin bólintott. Ügyfelem jogos örökségéért jöttünk, folytatta Munro, majd kinyitotta az aktatáskáját, és az asztalra helyezett egy útlevelet, egy halotti anyakönyvi kivonatot, meg Sir Alexander végrendeletét.
Köszönöm, mondta Cobertin, de még csak egy futó pillantás sem vetett a dokumentumokra.
Sir Nicholas, megkérdezhetem, hogy birtokában van-e a kulcs, amit a nagyapja hagyott önre?
Igen, felelte Danny, majd levette a nyakláncát, és átadta a bankelnöknek a kulcsot.
Cobertin egy kis ideig vizsgálgatta, majd visszaadta neki, ezután fölállt, és azt mondta, kérem, kövessenek, uraim.
Ne szóljon egy szót sem, súgta oda kifelé menet Dannynek Munro. Egyértelmű, hogy a nagyapja utasításait követik.
Végig sétáltak a bank üzleti partnereit ábrázoló olajfestményekkel szegélyezett hosszú folyosón, és egy kis lifthez értek. Nyílt az ajtó, és Cobertin előre engedte vendégeit, majd beszállt utánuk, és megnyomta a 2-es gombot. Csak akkor szólalt meg, amikor a lift ajtaja újra kinyílt. Kérem, kövessenek, uraim, ismételte. A tárgyalóterem falának halvány, Wedgwood kékjét tompa okkersárga váltotta föl. Téglafalú folyosón haladtak, amelynek falán nem lógtak portrék. A folyosó végén hatalmas, rácsos acélkapu állt a útjukat, kellemetlen emlékeket ébresztve Dannyben. Az őr, amikor megpillantotta a bank elnökét, már nyitotta is a kaput, majd csatlakozott hozzájuk. Masszív acélajtóhoz értek, amelyen 2 lakat is volt. Cobertin elővette zsebéből egy kulcsot, beleillesztette a felső lakatba, és lassan elfordította. Ezután odabiccentett Dannynek, aki az alsó lakatba illesztette a maga kulcsát. Az őr kinyitotta a nehéz acélajtót. A küszöb belső oldalán 5 centi széles sárga csík volt fölfestve. Danny átlépett rajta, és kis, 4 szögletű helyiségben találta magát. A falaknál padlótól plafonig vastag, bőrkötéses könyvek alatt roskadozó polcok sorakoztak. Mindegyik polcon egy-egy kártya jelezte az évszámot, 1840-től 1992-ig.
Jöjjenek be, mondta Danny, és lapozgatni kezdte az egyik vastag könyvet. Mr. Munro belépett, Cobertin azonban nem.
Elnézést, mondta, de nem léphetem át a sárga vonalat. Ez bankunk számos szabályának egyike. Majd szíveskedjenek közölni az őrrel, ha távozni óhajtanak, és fáradjanak vissza a tanácsterembe. Danny és Monroe fél órát töltött az albumok lapozgatásával, és kezdték megérteni, miért repült ide Texasból Gene Hunsaker. Nem lettem okosabb, mondta Monroe, egy perforálatlan, fekete, 48 pennis bélyegeket tartalmazó albumot nézegetve. Akkor nézze meg ezt, mondta Danny, és a kezébe nyomta az egyetlen bőrkötéses albumot, amelyen nem állt évszám. Monroe lassan lapozott, hosszasan elnézte a jól ismert, takaros, kalligrafikus kézírást, a Sir Alexander által vásárolt bélyegek beszerzési helyét, eladóját és vételárát feltüntető oszlopokat. Végül visszaadta Dannynek a nagyapja életét dokumentáló aprólékos feljegyzéseket, és megszólalt. Jó lesz, ha gondosan tanulmányoz minden egyes tételt, mielőtt legközelebb összefut Mr. Hunsakerrel. Mr. és Mrs. Moncrieffet pontban 3 órakor bevezették a tanásterembe. Kubertin báró már ott ült az asztal fönn, és mindkét oldalán 3-3 munkatársa foglalt helyet. Amikor Moncrieffék beléptek, a 7 férfi fölállt, és nem is foglaltak újra helyet, amíg Mrs. Moncrieff le nem ült. Köszönjük, hogy hozzájárult néhai édesapja végrendeletének, illetve az ahhoz csatolt levélnek a vizsgálatához, mondta Kubertin, Hugo elmosolyodott. Tájékoztatnom kell azonban önöket, hogy szakértőnk véleménye szerint a végrendelet érvénytelen.
Arra célosz, hogy hamisítvány, állt föl dühösen Hugo.
Egy pillanatig sem állítjuk, Mr. Moncrieff, hogy ön ennek tudatában volt. Úgy döntöttünk azonban, hogy ezek a dokumentumok nem felelnek meg bankunk előírásainak. Azzal Hugo elé tolta a végrendeletet, meg a levelet.
De hát, kezdte Hugo,
meg tudja mondani pontosan, mi késztette önöket arra, hogy elutasítsák a férjem igényét? Kérdezte halkan Margaret. Nem, asszonyom, ezt nem közölhetjük. Ez esetben még ma hallani fognak az ügyvédjeink felől, mondta Margaret, visszatette a dokumentumokat a férje oktatáskájába, és fölállt. Fölállt a bank igazgató tanácsának 7 tagja is, majd az elnök titkárnője kikísérte Mr. és Mrs. Moncrieffet a teremből.